Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, én is. Most nem is annyira gyerek történettel készültem, hogyha nem baj, de a gyerek is figyeljenek, mert úgyis kérdezgetni fogok tőlük, jó? Vagy tőletek. Egyszer sok éve ezelőtt megkérdeztem azt, hogy miről prédikáljak itt Füreden, miről beszéljek, akkor valaki azt mondta, hogy a szabad akaratról. Fiatalokat nagyon foglalkoztatta a szabad akarat kérdése. Bizonyára benneteket is foglalkoztat, meg foglalkoztatott is. És ugye ez egy rendkívül fontos kérdés, mert ez egy teológiai vitára ad okot, vagyis hogy mondjam, inkább azt mondom, hogy ezt lehet sokféleképpen értelmezni, és még a teológusok sem egyeznek meg ebben a kérdésben, hanem azt mondják, ki így, ki úgy magyarázza ezt a szabad akarat kérdését. Nem feltétlenül biztos, hogy én ezt rendben tudom a ti fejetekben tenni, mert az enyémben sincs teljesen rendben valószínűleg, de szeretnék néhány gondolatot mondani hozzá, hogy hogyan is gondolom én ezt, vagy hogy hogyan kellene értelmeznünk ezt a szabad akarat kérdését. De egyáltalán az a kérdés, hogy létezik-e szabad akarat, egy professzor, ezt a, úgy hívják, hogy Daniel Gilbert, a Harvard Egyetem kutatója, tartott egyszer egy ilyen pszichológiai előadást, és arról olvastam egy leírást, nagyon jó kísérletet hajtott végre az ott ülőkkel, úgyhogy én is ezt fogom majd veletek. Mert azt mondta, hogy ha így vezette fel, hogy azt mondta, hogy ha azt gondolod, irányíthatod a saját elméd, akkor vannak meglepetéseim a számodra. És a helyzet ugyanis az, hogy némely esetben körülbelül annyira tudunk a saját gondolatainkra hatni, mint a másikéra. Ilyen milyen jó lenne a másik embernek a gondolatait befolyásolni. Ezt sokan megpróbálták már, de körülbelül annyi ráhatásunk van sokszor a sajátunkra, mint egy más emberére. Hát, úgy hallom, hogy egy kicsit így. Én ezt szerintem elég nagy a hangom. Bocs, azért fordítottam csak el. Lehet hallani engem? Jó? Akkor igyekszem hangosan. Jó? És akkor csinált egy olyan tesztet, amit én is most szeretnék veletek. Nagyon rövid lesz. És azt szeretném mondani nektek, hogy legyetek szívesek, hangosan mindenki, kérlek benneteket. Mondjátok azt, hogy az a papír, egy papírra írtam különböző dolgokat, mondjátok azt meg, hogy milyen színnel van írva, jó? Ezt mondjátok mindenképpen. Rendben? Hangosan, nyugodtan mindenki, jó? Legyen szíves. Ügyesek vagytok. Nagyon jó. Eddig ment? Szuper. Menni fog ezután is. Senki nem mondta azt, hogy kék? De volt olyan, aki azt mondta, hogy kék, ugye? És? Sárga? Hogy azt mondta ez a, képzeljétek ez a professzor erre a kísérletre, egy kivetített ilyeneket, én csak mutatni tudtam, hogy még sokszor a saját gondolatainkat se tudjuk szabályozni, és nem azt gondoljuk, amit szeretnénk gondolni. És egy ilyen egyszerű, úgy hívják ezt, hogy Stroop teszt egyébként, hogy bemutatta ezeket a ilyen különböző feliratokat, amit eleinte még ugyanolyan színnel írtak, mint ami a helyes válasz, aztán később már láttatok máshogy. És nagyon sokan, 500-an ültek a teremben, nagyon sokan elrontották. Ugye itt is voltak néhányan, ha még többen lennénk, akkor talán többen rontották volna el. Mert hogy mi szeretnénk azt, hogy szabályozni az agyunkat, hogy ne olvassunk, hiszen csak az a lényeg, hogy a betűnek a színét megnézzük. De nem tudjuk befolyásolni, mert olvasunk automatikusan, önkéntelenül, igaz? És azért persze látom, hogy legtöbben kombináltak, és rögtön rájöttek, hogy mit kell mondani, de azért néha félrevezet bennünket ez a dolog. És képzeljétek el, hogy ez annyira furcsa volt ez a teszt, és annyira hasznos is, hogy ha lehet ezt mondani, hogy ugye nem tudunk parancsolni magunknak, hogy ne olvassuk a szavakat, hogy ezt a hidegháború idején az amerikaiak használták. Mégpedig úgy, hogy a hidegháború idején nagyon sok volt az orosz kém, aki beépült az amerikai társadalomba. És akkor valakiről ezt sejtették, vagy azt gyanították, hogy orosz kém, akkor egyszerűen annyit csináltak, képzeljétek el, ezt a tesztet megcsinálták velük. Orosz szavakkal, írt szavakkal. És akkor, amikor ide kerültek, hogy így megcsavarták a dolgot, akkor az oroszok is elkezdtek gondolkodni, azért, és így jöttek arra rá, hogy azok az illetők tudnak oroszul, tehát valószínűleg orosz kémek. És így szűrték ki a kémeket. Képtelen vagyunk arra utasítani önmagunkat, hogy ne olvassuk el azt, amit most itt szeretnénk. Aztán egy másik tesztről is beszélt ez az illető, ez a Gilbert, és azt mondja, hogy mégis milyen szabad akaratunk van akkor, hogyha még azt se tudjuk elhatározni, vagy parancsolni magunknak, hogy ne olvassunk. Volt egy másik ilyen teszt, amit megcsinált az illetőkkel, vagyis hát inkább lehet, hogy csak el is mondta nekik. Először is azt mondta, hogy nagyon nehéz úgy beszélni a hallgatósághoz, hogy egy köztudott tény és statisztika az, hogy az átlag ember gondolatai körülbelül az idő 50%-ában elkalandoznak. Úgyhogy most azon gondolkodtam, hogy vajon mennyire figyeltek rám, hogy az idő 50%-ában máshol jártok. És ez tény és való, és ne hibáztassátok magatokat, érte? Tehát ilyenek vagyunk. Hogy nem is odafigyelünk, ahova szeretnénk valójában. Aztán, amikor volt egy ilyen, ez amit mondtam, ez a teszt, ezt úgy hívják ezt a tesztet, hogy egy visszapattanó hatásra irányuló teszt, azaz fehér medve teszt. Hát lehet, hogy jeges medve, csak a fordítás volt rossz, amit olvastam. Fehér medve teszt. És akkor képzeljétek, az volt a kutatás, hogy a csapat egyik felének az volt a feladata, hogy semmiképpen se gondoljon a fehér medvére. És egy 5 percig nem szabadott rá gondolni. A másik felére pedig az volt a feladata, hogy mindig a fehér medvére gondoljon. És az volt a lényege, hogy amikor viszont mégis a fehér medvére gondolnak, azok, akiknek nem szabad, akkor legyenek szívesek őszintén feltenni a kezüket. Hát elég gyakran sikerült ez, hogy egy gomnyomást, mindegy, mert nyomtak egy gombot, hogy feltették a kezüket, elég gyakran sikerült ez, hogy a fehér medvére gondoljanak, de azért próbálták a gondolataikat szabályozni, hogy ne gondoljanak a fehér medvére. Nem is ez volt a lényeg, hanem azt képzeljétek el, és ezt fehér medve effektusnak hívják, hogy az a kezdeti 5 perces időszak még nem is volt veszélyes, mert nem gondoltak rá, hanem amint vége lett ennek a gondolatmenetnek és ennek az 5 percnek, akkor onnantól kezdve fehér medve támadást gondolt mindegyik, akinek nem volt szabad fehér medvére gondolni, vagy jeges medvére. Szóval érdekes, hogy amint véget, és amint már nem szabályozta, vagy nem próbálta szabályozni a gondolatait, rögtön bejött, és ráadásul egy ilyen fehér medve támadást éltek meg mindannyian. Hogy ezt így hívják, hogy fehér medve effektus. Hogy mennyire furcsa az, hogy a gondolatainkat se tudjuk irányítani, és nem is arra gondolunk, amire szeretnénk. És ugye kérdés az talán, hogy tényleg van-e szabad akaratunk, amit valóban mi irányítunk, hogy létezik-e ez a szabad akarat. Hogyha nem tudunk mindig nem vagyunk képesek mindig uralkodni a gondolatainkon, mint hogyha lenne a tudatunknak egy saját tudata, olyan, ami saját tudatra ébredne. Ugye nem mindig azt szeretnénk, nem mindig azt tesszük, amit szeretnénk. A szabad akarat valójában azt jelenti, hogy hatalmunkban áll saját gondolataink és cselekedeteinket irányítani, anélkül, hogy kívülről valaki ezt befolyásolná. Hogy létezik-e ilyen szabad akarat, ezzel kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, hogy van egy molekuláris genetikával foglalkozó biológus, aki egy kicsit másként, nem teológiailag közelíti ezt meg, hanem megpróbálja a genetikával és a biológiával megközelíteni, úgy hívják Boldog Kölyi András, és egy cikkében azt állítja, hogy nem létezik szabad akarat, ugyanis az, amit mi teszünk, azt legfőképpen nem is annyira az akaratunk befolyásolja, hanem a genetikai örökségünk, egyetértetek ezzel? Vagyis, hogy mit hoztunk otthonról, és a ránk ható környezet. Ezek befolyásolják a mi tetteinket, a szabad akaratunk pedig valami kevés szerepet játszik. Pedig én azt gondolom, hogy a Jóisten éppen azzal tüntette ki az emberiséget, az embereket, bennünket, és emelt ki a többi élőlény közül, hogy mi valóban tudattal rendelkezünk, és szabadon eldönthetjük azt, hogy mit szeretnénk és mit nem. Felelősen tudunk dönteni különböző jó és rossz között. Persze ugye van egy nagy-nagy ellenpéldája a Bibliának, vagyis hát az, hogy tudott volna felelősen dönteni, azt nem cáfolom, de van a Bibliában egy rendkívül korán leírt, egyből Mózes 3. fejezetében leírt példa, egy negatív példa erre, hogy az ember a jó és a rossz között mennyire nem tudott dönteni. Azért hadd védjen meg az Ádámokat. Jó? Egy kicsit. Persze a hölgyek nyugodtan védjék meg Évát. De hadd védjen meg annyiban Ádámokat, hogy tudjuk nagyon jól azt, hogy Ádámban tudatosult, ugye? Hogy Éva rosszul döntött. És szakított abból a gyümölcsben, amiből nem kellett volna. Ádámnak volt választása?
Persze.
Férfiak volt választása?
Volt.
Sajnos nem. Körülbelül olyan, egy kicsit talán eltúlozó olyan Ádámnak a helyzete, mint amikor bemegy a elnézéste, például bemegy a bankrabló a bankba, és ráfogja a pénztárosra a fegyvert, és azt mondja neki, hogy ide a pénzt. Van választása? Ha hogy ne lenne? Hát ha ezt veszik, akkor van. Mondhatja azt, hogy nem adom oda. Nem? De mégsem az ő akarata érvényes. Jó, eltúloztam egy kicsit. Persze Ádámnak azért nem volt ilyen nehéz helyzete, de mégis valahogy úgy érezzük, hogy ez a szabad akarat egy kicsit, mint hogyha csorbát szenvedett volna, nem? Mutatom nektek, hogy mennyire. Jó? Azt szeretném tőletek kérni, hogy kicsit tornászunk, hogyha engeditek. Álljatok fel, legyetek szívesek, jó? Köszönöm. És most arra kérek mindenkit, hogy emelje fel az egyik lábát. Rendben van? De hagyja úgy, emelje fel. És most még anélkül, hogy lerakná, emelje fel a másikat is. Megy? Nem. Köszönöm, foglaljatok el. Elmondom, hogy miért csináltuk ezt, jó? Nagyon egyszerű. Ugye lehetetlenséget kértem tőletek, így van? Ez egy lehetetlen dolog volt. Csak hogy mindenki szabadon eldönthette azt, hogy melyik lábát emelte fel. Viszont ezzel, hogy felemelte az egyiket, a másikat kárhoztatta. A másikat arra ítélte, hogy nem tudta felemelni. Értitek? A szabad akarat vagy egy ilyen dolog, hogy a Jóisten szabad akarat adott az embernek, és a szabad akarat abban nyilvánul meg, hogyha döntesz valamiről, annak következménye van legtöbbször. Jelen esetben az volt a következmény, mindenki eldöntötte, hogy most a jobbat vagy a balt emelte, de a másikat már nem tudta utána emelni, hiába próbálta, igaz? Nagyon fontos dolog az, hogy a szabadságunkkal, azzal, hogy az, mondjuk a bal vagy jobb láb mellett döntöttünk, így a másik lábunkat békjóba kötöttük. Tehát elképzelhető az, hogy az Isten megadja a szabad akaratot az embernek, viszont a szabad akarattal az ember úgy dönt, hogy valami következménye lesz, és lehet, hogy éppen rossz következménye lesz. De higgyétek azt el, hogy a Jóisten nem egy olyan Isten, aki egy tesztet vezet, és az ember teszteli folyamatosan, mert sokan így gondolják. Hogy az ember teszteli, és azt mondja mindig, hogy na nézzük meg, hogy az ember tudja-e. És néha úgy érzik az emberek, sokan általában hitetlenek, hogy egy nagy-nagy világméretű tesztnek vagyunk a résztvevői, és ő kénye kedvére csinálja ezt, és hogy az embernek a szabad akaratot is azért adta, hogy elszórakozzon vele, hiszen úgy is tudta, hogy az ember nem fog jól dönteni. Nem hallottátok még ezt a kérdést? Hogy miért engedte meg, miért teremtette meg az Isten egyáltalán a szabad akaratot, hogy miért adott lehetőséget az embernek a szabad akaratra, amikor sejtette, hogy a vége rossz lesz. Nagyon érdekes ez a kérdés. Én azt szeretném kérdezni tényleg így benneteket, hogy szeretnéd, jó az, hogy szabad akaratotok van?
Jó.
Jó az, hogy szabadságotok van?
Jó.
Jó. Akkor föl se tegyük ezt a kérdést, jó? Amit az előbb tettem. Hogy miért adta meg az Isten? Én valahogy úgy tudom elképzelni, amióta szülő vagyok, azóta sokkal inkább közelebb áll az Isten-ember kapcsolata, mint előtte. Mert, hogy mindig a Biblia úgy mutatja be az Istent, mint az atya, és úgy mutatja be az embereket, mint a gyermekei. Akinek van gyermeke, tudja, mit jelent ez a dolog. Hatalmas szeretet kapcsolat van az atya és a gyermekei, a szülő és a gyermek között. És ez a szeretet feltételezi azt, hogy a gyermek engedelmes lesz. Azért, aki szülő, az tegye a szívére nyugodtan a kezét, és mondja azt el, hogy mit szeretne, hogy a gyermek hogyan engedelmeskedjen. Azért, mert fejéhez fogtuk a fegyvert, vagy valami mással kényszerítjük rá, vagy azért, mert szeretetből, azért, mert tudja, hogy a szülő a javát akarja, engedelmeskedjen. Szabad akaratból. Szerintetek melyik a jó engedelmesség? A szabad akarat, nem? Erről szól tulajdonképpen, hogy a Jóisten olyan lényeket teremtett, akiket nagyon-nagyon szeret. A viszont szeretet pedig rendkívül kedves az ő szívének. A szabad akarat arról szól, hogy nem olyan lényeket szeretett volna tervezni és megalkotni, akik robotokként engedelmeskednek nekik, hanem a szabad akaratukból engedelmeskednek nekik. Hogy mégis miért lett ez ennyire nagyon-nagyon rossz? Hát, ugye tudjuk, hogy sajnos az ő terve nem ez volt, de az ember, és akkor itt mondjuk, az itt hadd mondjak, hogy nem kenem Ádámként Évára a bűnbeesést, nem is lehet, hiszen az Ádám és Éva választása a mi választásunk volt, igaz? Mondhatjuk azt, hogy a mi választásunk volt. Mondhatjuk azt, hogy Ádám és Éva nem egy selejt volt, akit az Isten megteremtett, és azt mondta, hogy hát, ha jobban sikerült volna, akkor lehet, hogy jól tudott volna dönteni, de hát ez az Ádám, ez nem sikerült annyira jól. Nem. Mondjuk azt inkább szerintem ki, hogy Ádám tökéletes volt, sokkal tökéletesebb, mint mi, igaz? És hogyha ő így döntött, valószínűleg mi is így döntöttünk volna. Nem is valószínűleg, teljesen biztos. Ádám döntése az emberiség döntése volt. Az, hogy ő szeretné a saját útját járni. Szabad akaratból. Szeretnénk elolvasni egy gondolatot, mert az elején elmulasztottam azt, hogy felolvassak nektek a Bibliából mindenképpen. Szeretnék, méghozzá Rómabeliekhez írt levél 7. fejezetéből, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk a szabad akarathoz. Rómabeliekhez írt levél 7. fejezet 15-től 19-ig olvasom. Azt írja Pál apostol, mert amit cselekszem, biztos, hogy ismerős a Biblia szöveg, mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Milyen furcsa, hogy akkor most akkor végül is van szabad akaratunk, vagy nincs? Azt írja Pál apostol, hogy igaz, kaptam szabad akaratot, de valahogy nem megy. Mindig rosszul sül el az, amit szeretnék. És valahogy nem az sikerül ki belőle. Vagy az ember nem sokszor van így, nem? Hogy szeretne valami jót, de nem sikerül. Sőt, sokszor végig se gondolja ezt, csak egyszerűen nem úgy sikerül. Lehet, hogy még az indítékai sem jók, de aztán utólag rájön arra, hogy nem így szerette volna. Sokszor úgy tűnik, mintha nem lenne szabad akaratunk. Én inkább azt gondolom, hogy van. Mindig is van szabad akaratunk, tehát cáfolnám azt, amit az elején állítottam. Hiába volt ez a tudós, aki megmutatta, hogy a gondolataink azok mennyire megcsalnak bennünket. Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy igen, pontosan felelősségteljes döntés lehetőségét kaptuk, és szabad akaratot a Jóistentől. A probléma ott van, hogy ezzel a szabad akarattal mi nem jól élünk. Mi nagyon sokszor azt mondjuk, és én is az életem során azt mondtam, hogy szabad akaratomat arra használtam fel, hogy Istenem, én valószínűleg nem beszéltem meg vele így, de arra gondoltam, hogy egy kicsit maradj távol. Majd én döntök. Aztán majd, hogyha nagyon szükséged lesz rám, akkor gyere közel. Most szeretnék, vannak olyan kérdések, amiben majd én tudom. Tudjátok, a szülőknek nagyon-nagyon nagy felelőssége van. Itt van sok szülő, meg van olyan, akik majd lesznek szülők, remélhetőleg hamarosan, és majd sose felejtsék el ezeket a gondolatokat. Nagyon-nagyon fontos egy egészséges egyensúlyt találni a gyerek szabad akarata és a gyerek nevelés között. Amikor nyiladozik a gyerek akarata, akkor azt mondani, hogy már nem akarom neki megmondani, hogy mit csináljon, hanem majd ő eldönti. Ez könnyű kérdés. Nagyon nehéz ez az elengedés, nem? Nagyon fontos egyensúlyt találni abban, hogy meddig határozom meg a gyerek lépteit, és hol van a szabad akarata. Az Isten is így van velünk. Tiszteletben tartja egy idő után, És azt mondja, hogy nem erőltetem. Adtam szabad akaratot, adtam megfelelő képességeket ahhoz, hogy eldönts, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogyha segítségül hívsz, akkor segítek. De ha nem szeretnél, akkor nem avatkozok bele az életedbe. Ez szülőként biztos nagyon nehéz megélni. Hogy már nem tudok a gyerek életével. Vagy esetleg még bele tudnék, de már nem akarok. Mert tudom azt, hogy az a jó, hogyha ő maga dönt. Igaz? Nagyon nehéz, és a határvonal nem tudom, hol van. Én szerencsére az én gyerekeim még azt csinálják, amit én mondok. Még azért annyira még nem az ő akaratuk érvényesül szerencsére. Mert a fel sem csóválja a fejét, de azért én azt gondolom, hogy még itt tartunk. Viszont eljön az az idő, amikor úgy kell gondolkodnunk, hogy a Jóisten gondolkodott. És tudjátok, mit csinált ez? És emiatt nagyon-nagyon fontos, amit én leszűrtem ebből, a példamutatás. Mert hogy a gyerek az döntse, amit én szeretnék, ahhoz elengedhetetlenül szükséges az, hogy én olyan példával álljak elé, és olyan példával járjak élen, hogy ő mindig azt szeretné, amit én szeretnék. És tudjátok, ez egy kicsit közelebb hozta hozzám azt, hogy Jézus a földre jött. Mert Jézus eljött a földre, és Isten azért küldte Jézus Krisztust a földre, hogy megmutassa nekünk azt, hogy kell. Van egy példa előttünk, és mi már példát is követhetünk. Nem csak a tanításból lehet érteni, hanem Jézus Krisztus eljött, és megmutatta azt, hogy hogyan éljünk. Megmutatta azt, hogy kell az atyával összhangban élni. Hogy kell használni a szabad akaratot, mert neki is volt. A szabad akarat nem azt jelenti, véletlenül sem, mielőtt bárki félreérteni, leszögezni, hogy bármit megtehetünk, amihez kedvünk van, nem? Mert például senki nem dönthetett úgy az előbb, hogy mind a két lábát megemeli. Meg úgy sem dönthetünk, hogy elmegyünk a holdra most. Tehát azért vannak korlátaink, és vannak határaink. Azt jelenti, hogy ha egy személynek megvan a lehetősége, az adott helyzetben tud választani jó és rossz között, vagy legalábbis lehet, hogy több alternatíva között. Nagyon fontos gondolat, hogy van szabad akaratunk, még akkor is, hogyha nem tudunk vele igazán jól élni. Isten egy dolgot szeretne, megmutatta a példát is, hogy hogyan kell. Azt mondta, hogy szeretne helyettünk dönteni. És akkor most térjünk igazán a lényegre rá. Csak röviden. Isten azért adta a szabad akaratot az embernek, hogy elhatározhassuk szabad akaratból, hogy lemondunk a szabad akaratunkról. Én ezt már elmondtam itt is. Hogy hadd döntsön ő helyettünk, hogyha kell. Mert ha elolvassuk Jeremiás könyvét, vagy elolvassuk még egyszer azt, amit Pál apostol elmondott, akkor a következő. Azt mondja Pál, hogy nem megy. Én szeretném, de annyira nem megy, hogy az életem folyton azt mutatja, hogy mindig rosszat teszek, és rosszba lépek. Én most már végre szeretném azt, hogyha nem én döntenék, hanem úgy szeretnék dönteni, ahogy az Isten, aki megalkotott engem, az atya, a szülő, jónak tartja. A szabad akaratnak az igazán jó használata az azt jelenti, hogy én megengedem neki azt, hogy ő vezessen. Hogy azokban a nehéz, nem csak annál a legnehezebb helyzetekben, amikor nem tudom, hogy mit lépjek, hanem akkor is, amikor esetleg tudnám és én akarnám átvenni a gyeplőt. Akkor is megengedem neki azt, hogy vezessen ő, mert az ő döntése jó. És tudjátok, egy vitában vagyok a felségemmel mindig arra, hogy mi lesz az új földön. Csak úgy működik szerintem a földi élet is, ahogy az Isten elképzelte, hogyha átadjuk a mi életünket. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a saját szabad akaratunknak a csapdájába fogunk vergődni egész életünkben. Hogy a mi szabad akaratunk hozta ránk sokszor a bajt. Hogyan lesz ez az új földön? Ugye azt írja a Biblia sok helyen, hogyha majd ott leszünk az új földön, remélhetőleg egy új életben, akkor ott nem fog többé begyűrűzni a bűn. Miért nem lesz többé szabad akarat?
Mindenki tudja a következményt.
A felségem azt mondja mindig, hogy az Újföldön diktatúra lesz. És ott majd mindenki úgy csinál, hogy a jó Isten mondja. És akkor ezt nem lehet másként elképzelni, mert egy demokráciában, meg egy igazi olyan szabad akarat, az ember megkapja a lehetőséget, úgy, ahogy most elbukott itt a Földön, ott is el fog bukni. Nem tudja jól használni. Én nem tudom, valahogy a következőképpen tudnám én magyarázni, kicsit átfogalmaznám, talán ez de erős egy diktatúra, nem szeretjük ezt a szót. De emlékeztek arra, hogy miért bukott meg a kommunizmus? Szép eszme volt a kommunizmus? Aki akkor még élt, az tudja, hogy milyen volt. Ugye? Maga az eszme sose valósult meg, de hogy mikor, hogy azt gondoltuk, hogy elérjük egyszer a kommunizmust. Szép eszme volt? Hogy minden ember egyenlő, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez, a művészetekhez, a sportokhoz, nem vágyik senki a másikére, és tényleg majd lesz egy olyan igazi közösség, hogy amit mi is elképzelünk, egyébként tényleg a mennyben valami ilyesmit. Jó dolog lenne? Hogyne? Nem nagyon? Miért bukott meg? Mert ezt diktatúrával akarták megvalósítani. Ezt úgy akarták megvalósítani, hogy központosítva azt mondtuk, hogy úgy lesz minden ember egyenlő, hogy akár kicsit több van, attól elvesztük és annak adjuk, akinek kevesebb. Ki örült ennek? Hát akinek kevesebb volt. És az is örült, akinek több volt? Hát hogy örült volna? Mikor lehetett volna ezt megvalósítani, egy ilyen kommunizmust? Ha mindenki úgy akarja. Ha mindenki úgy akarja. Különben vége. Ebből a kommunizmus eszméjéből kivették az emberi önzést. Én nem tudom, hogy a Jóisten ki tudja elvenni az emberi önzést az Újföldön. De nagyon reméljük, hogy igen. Én úgy tudom elképzelni, hogy az Újföld egy olyan hely lesz, ahol mindenki azt tudja mondani, amit már itt most kellene gyakorolni, hogy lemondunk arról a szabad akaratról. És úgy próbáljuk meg a dolgokat, hogy a Jóisten döntsön helyettünk, ha teheti. Hogy kikérni a véleményét a legfontosabb dolgokban, és átadni az életünket neki azért, mert a mi szabad akaratunk sokszor zsákutcába vezetett, valljuk meg, igaz? A szabad akaratunknak a rossz értelmezése, vagy a rossz kihasználása, az sokszor zsákutcába, vagy nehézségekbe, esetleg fájdalmakhoz, még lehet, hogy tragédiákhoz is vezetett. Én azt kívánom mindannyiatoknak, hogy remélem egy kicsit közelebb sikerült hozni ezt a szabad akaratot. És hogy legyen mindenki igenis szabad, és éljen a szabad akaratával. De úgy éljen a szabad akaratával, ahogy kell. Mert a szabad akarat lehet veszélyes is. Szerintem van szabad akaratunk. Szabadságot kaptunk a Jóistentől. És ami egy fantasztikus dolog, tudjátok, mint hogy az ember akarata, ezt is elmondtam, és ezzel be is zárnám. Az ember akarata a leghatalmasabb dolog a világon. Azt mondjuk, hogy az Isten mindenható és nagyon hatalmas. De még ezt ő is tiszteletben tartja. A mi szabad akaratunkat tiszteletben tartja, és békén hagy. Ha nem akarod őt, ha nem akarod azt vele foglalkozni, ha mást akarsz élni, nem erőlteti magát. És dönthetsz úgy, hogy nem kérek belőle. A másik pedig nagyon furcsa, a sátán meg nem tudja rád erőltetni az akaratát, ha te se akarod. Úgyhogy ez a szabad akarat, ez egy fantasztikusan jó dolog. És hatalmas dolog. Bármit el lehet vele érni, ha helyesen és jól használjuk. Én kívánom nektek azt, hogy sikerüljön helyesen és jól használni, és adja meg a Jóisten, hogy sok áldás kísérjen még bennünket ebben az életben. Amen.